Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrenddel, benne pedig kapcsolódjunk a következő órában. A Vigadó Vadi Új Jazz Klubjában lép fel hamarosan a Sárik Péter trió. Sárik Péterrel Kalmár András beszélget.
Ugye annak az oka, hogy nem játszottatok még a Vigadóban, nagyon egyszerű, hogy ez egy új találmány, hogy jazz is legyen ebben a patinás épületben, és hát eddig 3 koncert volt, hogyha jól számolom, ugye Juhász Gáborék léptek föl, Mirtil lépett föl a Swingistikkel, és nem, ti lesztek a harmadikok a Sárik Péter trió, és a világhírű, tényleg világhírű Bartók műsorotokat hozzátok, amit szerintem már nagyon sokan hallottak, illetve hát biztos vagyok benne, én is hallottam néhányszor, de ez egy olyan dolog, amit nem lehet elégszer hallani, pláne hogyha élőben játszatok, mert hát jazzről van szó, tehát azért mindig van benne egy kis impro, gondolom.
Hát igen, persze, annyi minden eszembe jutott először is, hogy olyan furcsa ezt hallgatni, hogy tényleg, hogy mennyi helyen játszottunk már, mikor az ember elkezdi ezt az egész szakmát, vagy hogy hívjuk ezt, hivatást, és mondjuk végezni iskolában, és akkor így elindul, és vágyik ilyen nagy dolgokra, és amikor tudod, így eléred, és hazajössz, akkor olyan természetessé válik, és néha, amikor az ember visszanéz, akkor döbben rá, hogy atya úristen, hát játszottuk mi a Bartókot már Kínában, meg játszottuk már Moszkvában, meg játszottunk Finországban, meg mindenhol, úgyhogy igen, ez egy bejáratott, nagyon jó bejáratott műsor, de ahogy mondod, jazz, és mi is megdöbbenünk minden egyes alkalommal, hogy mennyire más és más formát alkotnak az itt megjelent darabok, és hát ami nagyon fontos, és el kell mondanunk, hogy májustól megújult a Sárik Péter trió, ugyanis 12 év után a bőgőposzton csere van, elmegy Fonai Tibi, és megjön Péter Tomi, aki ráadásul basszusgitárral száll be a zenekarba, amit én elképzelni se tudtam volna jó ideig, ugyanis hát nem hallottam én azt így a fülembe, hogy mondjuk pont a Bartók műsor hogy szólna a basszusgitárral. Aztán a meghallgatáson, amit tartottunk, nagyon gyorsan kiderült, hogy tökéletes, sőt, ami még furcsább számomra, hogy bizonyos szempontból még jobban is tetszik, mert adott egy olyan új hangzást a zenekarnak, és új lehetőségeket, amik eddig nem voltak benne, úgyhogy azért is lesz különleges ez a május 28-a, mert Budapesten itt mutatkozik be először Péter Tomi, az új basszusgitárosunk.
Fú, és szegény Tominak akkor, hát ahogy mondani szoktátok, be kell nyesnie a repcsit, tehát, hogy megtanulnia a repertoárt? Ami nem kicsi, hát ami nem kevés.
Igen, megmondom őszintén, az első próba után én már nagyon nyugodt vagyok, mert volt képe a fiatalembernek ideállítani úgy az első próbára, hogy gyakorlatilag hibátlanul hozta az egész Bartók műsort, ami, hogy mondjam, erre ezt szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon beképzelt, sokkal szerényebben ezt szoktuk nézni. Tehát ez tényleg olyan, hogy ez nagyon tehetségesnek és nagyon szorgalmasnak kell lenni.
De Péter, bocsánat, és gondolom, igen, ezt nem írtátok le soha kottában, nem? Tehát ezt
ez egy szigorú meccs, tehát amikor mi nekiálltunk klasszikus műveket feldolgozni, akkor nekem az alapozzállásom az volt, hogy eleve nagyon komolyan meg akartuk mindig ismerni a zeneszerzőket. Hát nyilván az ember ismeri Beethoven meg Bartókot, de akkor azt úgy kell megismerni, hogy gyakorlatilag meg kell hallgatnod az összes művét, hogy eldönthessed, hogy milyen művek kerüljenek feldolgozásra, és milyenek nem. És a következő nagyon fontos szempont, hogy a témáknál, tehát nem az improvizációs részeknél, de a témáknál nagyon komolyan ragaszkodom én például az eredeti szövethez. Nyilván teszünk bele mondjuk a szóló zongora darabba, eleve nincsen más, tehát amikor a dob meg a bőgőbe kerül, az már komponálás, de minden nagyon szigorúan meg van írva, addig a pillanatig, amíg elkezdődik az improvizáció, és ott meg agy neki van, de ezt meg úgyse lehet próbálni.
Ja, világos, persze. Fú, hát nagyon izgalmasan hangzik, szerintem nagyon sokan lesznek erre kíváncsiak, pláne, hogy egy ilyen új felállásban vagytok. De Péter, hát kérdezzem meg tőled nagyon halkan és őszintén, mint világlátott és világjárt embertől, hogy van a világ Bartókkal? Azért kérdezem ezt így, mert mi ugye innen nézve mindig kijelentjük, hogy természetesen világsztár, minden ott ismerik, fantasztikus zeneszerző, de például néztem ilyen tavalyi toplistákat, klasszikus zenei toplistákat, és ott nem volt benne a nagyon játszott zeneszerzők között, sőt, hát nem nagyon bukkant föl a neve, ugyanakkor ezek olyan listák voltak, ahol például Fischer Iván, mint a világ, azt hiszem, harmadik vagy ötödik legjobb karmestere ott volt, tehát nem arról van szó, hogy ne tudnák, hogy hol van Magyarország, vagy ne lennénk rajta a térképen.
Hát szerintem a dolgok ellene mennek Bartóknak az elmúlt évtizedekben. Aha. Ahogy látom, a világ minden táján, ez nagyon furcsa, mehetünk Kínától, akkor megint Finnországot mondom, óriási távolságokat. globalista, globális lett minden. Én azt hittem, hogy Kínában annyira különbözőek lesznek az emberek, mint mondjuk Kazaksztánban vagy Magyarországon. Nyilván különbözőek, de rengeteg hasonlóság van már sajnos közöttünk. Tehát ugyanazokat a tartalmakat fogyasztjuk nagyjából, mindenkinek ott van a kezébe a telefon, mindenki központilag irányított, ha akarja, ha nem, ha tudja, ha nem, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyjából egy irányba halad a világ általunk ismert része, úgymond a rossz értelembe vett civilizált része. Épp ezért elmondhatom, hogy ahogy itt is, ott máshol is, az utóbbi évtizedekben, ahogy mondtam, ellene megyünk például a Bartoknak, hiszen minden afelé megy, hogy a lehető legkönnyebben fogyasztható dolgokat kapjuk meg, gyorsan hasson, ne kelljen rajta gondolkozni, ne kelljen elmélyülni a dolgokba, hanem multitasking legyen, sok minden egyszerre. Most a Bartok zenéről nagyon sok minden elmondható, de ez pont nem, ez a sok minden. Figyelmet igényel, bevezetést igényel, elmélyülést igényel, és igen, nem adja könnyen magát. Ezt a példát szoktam, bután hangzik, itt lehet sokszor elmondani, hogy ugye én most leszek 53, tehát amikor én például gyerek voltam, akkor nem nagyon volt még olíva bogyó, ez lehet, hogy furcsa információ a fiatalabbaknak, de nem volt. És emlékszem, mikor megjelent, és megkóstoltam, hát az borzasztó volt. és aztán most meg eszem nyakra főre. Tehát vannak bizonyos dolgok, mondjuk furcsa olíva bogyóval hasítani Bartok zenéjét, de gyakorlatilag ugyanaz a történet, lehet, hogy először furcsa és szokatlan, de idő kell neki, és több lehetőség, és akkor tetszik, és hogy válaszoljuk is a kérdésedre. Az volt a döbbenetes, hogy a világ minden táján óriási siker volt, amit csináltunk, de szerintem ez nagyon fontos része ennek a sikernek, meg az egész Bartok műsorunk sikerének, hogy mi másképp csináljuk, mint általában, mert megvan rá lehetőségünk. Egy klasszikus zenésznek nincs más lehetősége, fölmegy a színpadra, és a lehető legnagyobb tudása szerint eljátsza úgy, ahogy ez a kottában írva vagyon. Na most nekünk ez a kötelezettségünk nincsen. Nekünk annyi van, amit én az kiszabtam magamra, amit az előbb elmondtam, hogy a lehető leghűebben közvetítsük a leírt anyagot, de mi nagyon sokat hozzáteszünk. Visszavisszük egy kicsit népzene irányba. Elhozzuk egy kicsit pop, meg rock, meg világzene irányba. Nyilván ott a jazz, amit eddig még ki sem mondtam, az improvizáció, de mindenféleképpen nagyon-nagyon figyelünk a közönségre. Ez nálunk mindig nagyon fontos. Úgy tálaljuk, úgy kezdjük a koncertet, hogy adagoljuk, és akkor egyszer csak eljutunk nagyon nehéz darabokhoz, amik nagyon furcsán szólnak, és képzeld, általában azoknak szokott a legnagyobb sikere lenni, de oda el kell jutni, az ötödik, hatodik szám. Aha. És ebből a szempontból azt nézem, hogy most az egyik két nagy élményem volt, megint Kína, meg Finnország, nem tudom, miért ez akadt be. Kínában ugye nem tudták, egy jazzklubról beszélek, most ott volt egy csomó koncertünk, vidéken, hát vidék 25 milliós város, hirtelen nevét se tudom, és 20 éves gyerekek ültek a klubban, meleve furcsa, mert idősebb közönség szokott nálunk lenni, csak nem tudták, hogy Bartokra nem szokás táncolni, és egy szent pillanatban a topogóra egyszer csak fölpattantak, és elkezdtek ott ropni. Na most azért ez nagyon nagy. Tehát azért 8000 kilométer, meg egy világ választ el minket, és mégis elkapta őket a valami, ez a valami. Finnországban meg az történt, hogy előre figyelmeztettek, hogy ne aggódjunk, és ne vegyük magunkra, de hát a finn közönség az elég hűvös, ismerjük őket, hogy ne lepődjünk meg, hogy a szerény tapsok lesznek. Ehelyett ilyen bekúrjangatásos álló, fölálló tapsok mentek már menet közben, úgyhogy azt gondolom, hogy nem véletlen lett világhírű Bartok, és mondhatjuk, hogy világhírű Bartok. Az, hogy éppen bizonyos listákban nincsen benne, ez talán ennek köszönhető, amit a legelején mondtam.
Valahol azt nyilatkoztad, hogy talán egyik zeneszerző sem volt akkora hatással a mai jazzre, mint Bartók. Ezt igen. Hogy kell érteni? Nyilván tudjuk, hogy a klasszikus zeneszerzők is hatással voltak a jazzre, most mondhatnám itt hirtelen Stravinskyt, vagy bárki mást, szinte a 20. századból. Nyilván elsődleges hatással az ős jazz volt a mai jazzre, de a Bartók hatás az hol mutatható ki? Már titeket leszámítva persze.
Igazából, aki elkezd jazz tanulni, az általában úgy szokott történni, hogy mint bármilyen rendes tantárgyba előbb elkezdik megmutatni az eredetet, hogy honnan indultunk. És zongorán is általában így szokott lenni, hogy végigmegyünk a korszakokon, először régi fajta jazz tanul az ember ilyen ragtime-os dolgokat, aha, aztán szépen megyünk bele, ahogy fejlődött a dolog, és ahogy fejlődött a jazz, a harmónia világa leginkább az, ami ami iszonyatosan sokat vett a modern zeneszerzőktől, mondta Stravinskyt, őt is mondhatnánk, de Bartoknál nagyon erősen jelentkezik ez. Ő inkább úgy magyarázom, hogy jobban érthető legyen, hogy amennyire tudjuk, Bartok nem annyira szerette a jazz, ilyen diplomatikusan szokták ezt megfogalmazni. Nem tudom, hogy három pohár bor után ő ezt hogy mondta volna, de szerintem ennek az egyik legfőbb oka, hogy amíg ő élt, addig még nem létezett az a fajta jazz, amit ő nagyon-nagyon szeretett volna, ami mondjuk így az 50-es évektől indul, aha, és a 60-as években már nagyon, és talán nem véletlenül lett az a jazz olyan, amilyen lett, hiszen azok a zenészek, akik, azok az újítók, akik csinálták a jazz újabb és újabb stílusait, hát nyilván nyitott füllel jártak, és sokan bevallottan is hallgatták Bartókot, és szerették Bartókot, és szeretik Bartókot. Úgyhogy az a furcsa paradoxon van, hogyha élhetett volna, milyen jó lett volna amúgy is, ha élhetett volna még mondjuk két évtizedet, biztos vagyok benne, hogy már szerette volna azt a jazzt, és hogy ezt honnan tudom, hogy miért, vagy honnan gondolom, hogy miért volt neki a legnagyobb hatása. Egész egyszerűen az van, hogy jazz tanszakon, mikor eljutottunk ezekhez a jazz harmóniákhoz, az nekem teljesen ismerős volt, mert minden zenésznek ismerős, mert már Bartókot játszottunk a zenesuliba, és gyakorlatilag ugyanazokról a dolgokról van szó, még a gondolkodás mód is ugyanaz, ezért kell nekünk nagyon vigyázni, amikor Bartókot játszunk, mert ami a mi fülünknek szép, vagy kellemes, az egy avatatlan fülnek elviselhetetlen. Tehát meg kell támasztani olyan dolgokkal, olyan ritmikai elemekkel, vagy bármi mással, ami barátságosabbá teszi ezt a hangzást.
Na, hát ez így lesz április 28-án, ez egy szerdai nap, este 7-től a Sárik Péter trió lép fel a Pesti Vigadó Jazz Klubjában, új felállásban, hiszen Péter Tamás basszusgitáron fog közreműködni, és hát Gálfi Attila maradt a dobok mögött. Péter, azért jön a nyár, hagyd kérdezzem meg, hogy mit csináltok a nyáron, gondolom turnéztok, és össze-vissza szaladgáltok a világba, és mindenhol felléptek. Van esetleg egy-két olyan koncert, amit így ajánlanál a hazai közönségnek? De hogyha külföldön vagy, arról is mesélj azért pár szót.
Most elég erősen jelen leszünk Erdélyben, elég sokat dolgozunk, úgyhogy elég sok új projektünk van. Tavaly novemberben jelent meg a drága, csodálatos Szőke Nikolettával egy közös albumunk, ami a Jazz Kiválság műsor program folytatása, ahol külföldi világslágereket jazzesítünk és játsszuk el. Ennek lesz a lemezbemutató turnéja májusban. De aztán még vissza fogunk menni a kolozsvári magyar napokra, meg a marosvásárhelyi forgatagra, meg a Csiki Jazz Fesztiválra, meg az Egyfestre. Most nagyon, nagyon megszórjuk Erdélyt. Elszaladunk majd Lettországba, Észtországba a nyáron, és aztán, ha minden igaz és összejön, mert a Covid óta az ember már mindig nagyon óvatosan fogalmaz, akkor szeptemberben megint megyünk Kínába, aztán megyünk Finnországba, és nyilván itthon is elég sokat jelen vagyunk, úgyhogy én azt mondom, hogy a Facebookon vagy weboldalon kövessenek minket, mert furcsa lenne most felsorolni. Hál' Istennek nagyon elindul az élet, és sokat fogunk játszani. Bartókkal is, Nikivel is, készül egy új produkció is, amivel majd évvégén indítunk. Koszor és Krisztina Koszika, egy fantasztikus marosvásárhelyi énekesnővel nyitunk egy teljesen új vonalat, amit én régóta szerettem volna. Magyar, román és balkáni népzenéket fogunk együtt játszani. Nyilván a mi stílusunk.
Sárik Péter jazz zongora művésszel, zeneszerzővel Kalmár András beszélgetett. Most pici szünet, aztán szintén a kultúra világával folytatjuk. Maradjanak velünk!